Tehát Zsidókhoz írt levél 1-4. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Imádkozzunk.
Akik az útmutató szerint olvassák a Bibliát sorba, azok holnap kezdik a Zsidókhoz írt levél olvasását. Ezért gondoltam, hogy most egy hosszabb bevezetőt szeretnék ezzel kapcsolatban tartani. Mi is az a Zsidókhoz írt levél? És aztán három pontban röviden a végén majd három gondolatot kiemelni azzal az igével kapcsolatban, amit most felolvasásban hallottunk. Amikor utána néztem, utána jártam, utána hallgattam ennek a levélnek, akkor egyik alkalommal egy buszmegállóba álltam és hallottam nagyon fantasztikus dolgokat a MP3-ról, és lehet, hogy egyesek olyan furcsán néztek rám, ahogy én mosolyok magamban, mert nekem nagyon tetszett az, amit ott hallottam. Valószínű, hogy azért még ezt nem sokan hallották ebből a gyülekezetből, úgyhogy szeretném ezt is most így elmondani. A Zsidókhoz írt levél, hát a címében hordozza, hogy levél, mégis ugye ez az első, amit megkérdőjeleznek ezzel kapcsolatban, hiszen nincsen olyan bevezetés, mint általában a leveleknél olvasunk üdvözléseket az elején. A végén ott van, így aztán lehetne azt mondani, hogy ez egy levél, de mégis néhányan azt gondolják, hogy inkább ez egy prédikáció, ha nem is éppen rövid, vagy igehirdetés, vagy pedig lehetne esetleg egy körlevél. És inkább ez egy körlevél, ami nem egy speciális gyülekezetnek szól, hanem amelyik a bizonyos ember típusoknak, majd látni fogjuk, hogy kik a színzettek. Nem olvasunk az elején olyasmiről, hogy ki lenne a szerző. Ki a szerző? És itt egy gondolatra meg kell állnunk, és azt kell tudatosítani magunkban, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és ami benne van a Szentírásban, azt Isten úgy akarta meghagyni, és úgy akarta ránk hagyományozni. A teljes írás Istentől ihletett, ami benne van, az tőle van. De ami nincsen benne, az nem véletlenül marad ki, hanem az is Istennek az akarata. És így nézzük egy kicsit meg azt, hogy kiket is gondolnak szerzőknek, ennek a levélnek a szerzőinek. Mi is már két tényként tanultuk annak idején, hogy egy biztos nem lehet Pál apostol. Minden más lehet, Pál apostol nem lehet ennek a levélnek a szerzője. Így aztán fölmerül a kérdés, látjuk azt, hogy a levél vége felé, az utolsó versenben olvassuk, hogy Timóteusnak barátja, vagy Timóteus az ő barátja, tehát oda-vissza, vagy pedig így vagy úgy, de minden esetre Timóteushoz tartozik, és hát ki lehet az, sok mindenki nem. Így szóba kerül Apollós, Pál munkatársa, vagy Barnabás, Pál másik munkatársa, tehát sok mindenki szóba kerülhet, voltak olyan merészek is, akik azt mondták, hogy Priscilla, tehát nem sok mindennel lehet ezt alátámasztani. De mégis mit lehet a szerzőről tudni? A szerzőről azt minden esetre lehet tudni, hogy egy csodálatos irodalmi görögöt beszél. Ami azt jelenti, nem sok ilyen van a Új Szövetségben, ami azt jelenti, hogy olyan helyen nőtt föl, ahol görögül tanultak, beszéltek, sőt, irodalmi görög, tehát egy nagyon jó általános műveltséggel rendelkezett ez az illető. Aztán azt is tudjuk, hogyha eredetibe olvassák, egyesek azok meg tudják állapítani, hogy nagyon szeret idézni az Ószövetség görög fordításából, a Septuagintából. Ez volt a legelső teljes görög fordítása az Ószövetségnek, azért, hogy sokan az időben a görög részeken is érthessék, olvashassák a Szentírást. nagyon szeret, előszeretettel idéz ebből a fordításból, ha nem is mindenütt. Aztán azt is tudjuk a szerzőről, hogy zsidó volt, hiszen az első versben azt mondja, hogy az atyák. Atyákról pedig így, ilyen formában csak a zsidók beszélnek, akár ősatyák, akár a saját atyáik. A görögöknél, görög világban nem feltétlenül nem olvasunk ilyen szóhasználatról. Aztán azt is olvassuk a második rész harmadik versében, hogy nem szorosan abba a tanítványi körbe tartozott, ami Jézus körül volt. Tehát nem a 12 és nem is a 70 vagy akárhány ember közül való volt ő, ahogy így ír. Akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Tehát egy harmadik generáció, hogyha abban a korban is él, aki nem közvetlenül Jézustól hallotta, hanem az ő tanítványaitól, apostolaitól, vagy akik ő körülötte közvetlenül voltak. A megerősítését, ez is egy nagyon fontos, tehát nem az evangéliumot, hanem annak a megerősítését hallotta tőlük. És azt is tudjuk az utolsó versekből, a levélben, hogy Itáliából ír, Rómából, valószínűleg Rómából ír, az ottani testvérekkel együtt köszönti a testvéreket. Az írástudók 1930-as években találtak egy kódexet. Ez egy nagyon érdekes kódex volt, mert az első olyan teljes írás, ahol a páli leveleket felsorolják, nem csak felsorolják, hanem össze van gyűjtve. Az 1930-as években ugye indult el a Qumran és hasonló kutatások, vagy hát találások, de már előtte, ezt Egyiptomban találták, és már itt föl van sorolva Pál minden irata, a 104 ívből ma 86 még mindig a rendelkezésünkre áll, a többit a kereskedők, csencselők valahogy elmajszolták, tehát eltűnt, porrá vált. És ebben találhatók a következő sorrendben a levelek, Pálnak a rómaiakhoz, a zsidókhoz, korintusi első, aztán második levél, Efézusbeliekhez, Galaták, Filippi beliekhez, Kolosséiakhoz, Tesszalonika 1, Tesszalonika 2, és a maradék azt nem tudjuk pontosan. 1930-ban találták, ahogy ott megvizsgálták ezeket az oldalakat, a betű formák szerint rámondták, hogy Krisztus után 200 körül keletkezhetett. Így aztán ez át is ment a köztudatba, és mind a mai napig mindenféle leírásba Krisztus után 200-ra datálják ezt a kódexet. Csak az utolsó egyik-másik bátor kutató merte azt mondani, hogy hát azért ez nem teljesen úgy van, hogyha jobban megvizsgáljuk, az azért korábbra is datálható, nevezetesen az első század harmadik negyedében. Tehát egész közel Krisztus halálához a 75 vagy 100 körüli időbe keletkezhetett. Ez egy fontos érv, mert akkor már összegyűjtötték ezeket az írásokat, mielőtt még kánon lett volna, már tudták azt, Isten lelke vezette a sok-sok bölcs ember, hogy mely írások azok, amiket Isten szent lelke ihletett, és melyek azok, amik nem. És már volt egy ilyen gyűjtemény Pál neve alatt. Ezt egyébként nagyon érdekes, rákerestem erre a P46-os, így hívják ezt az iratot, így jelzik ezt a kódexet, P46-os iratra, és bárki rákeresett az interneten, és ott hihetetlen nagy felbontásban lehet látni azt a papiruszt, amit beldigitalizáltak, és gyakorlatilag az összes 86 oldala olvasható, nézhető, itt-ott a sarka hiányzik, de számunkra is elérhető módon lehet látni, tehát nem kell elmenni a British Múzeumban, vagy akármelyik múzeumban, hogy lássunk ilyen eredeti iratokat, hanem ott lehet látni a rostokat a papíron is, úgyhogy ajánlom a kedves testvérek figyelmébe megnézésre. Tehát ez az irat már Pál apostolnak tulajdonítja a zsidókhoz írt levelet. De vannak belső bizonyítékok is a levél, vagy a Szentírásban, nevezetesen a Péter második levelében, a harmadik rész 15. versében Pál leveleire utal Péter. Azt olvassuk, hogy ami Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, Ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről írt. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tudatlanok és az álhatatlanok kifordatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Fölmerül a kérdés, hogy kik ezek a nektek, kik azok, akiknek írt Péter. Péter levele Krisztus után 66-67-ben keletkezett. Kiknek ír? Hát nagyon egyszerű a dolgunk, visszalapozunk az első levelének az elejére, ott olvasjuk azt, hogy a gyakorlatilag a mai Törökországban található gyülekezetekben lévő diaszpórában élőknek. Tehát a diaszpóra, ez egy technikai kifejezés a szórványban élő zsidókra. És a második levél is így kezdődik, hogy emlékeztetem a ti elméteket arra, amit már eddig is írtam, tehát ugyanaz a második levél tartalma, mint az első. Ugyanazoknak ír. A diaszpórában, a szórványban élő zsidó embereknek. Tehát a zsidóknak ír, ez is egy fontos érv, és itt említi azt, hogy Pál írt nektek. Tehát keresünk egy olyan levelet, aminek szintén ők ezek a címzettei, ami nem egy speciális gyülekezetnek szól, hanem talán ezeknek a diaszpórában élő zsidóknak. És hát ugye felsoroljuk a rómabelieket, Efézus, Galata, Filippi, Korintus, stb. Hát ez mind egy-egy speciális gyülekezetnek íródott. Hát talán lehet, hogy ez olyan levél, ami nem hagyományozódott át, és nem nincs benne a Szentírásban. Erre viszont azt lehet mondani, hogy itt azt mondja Péter, hogy Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tudatlanok és az álhatatlanok kifordatnak, mint más írásokat is. Írásokat. És ez az a szó, amit a Biblia gyakorlatilag a Szent Írásra használ. Még mindig ma reggel nem voltam teljesen bizonyos, ennek utána néztem ma reggel. Bibliában, Új Szövetségben 51 helyen található ez a szó, hogy írás vagy írások. Egy helyen inkább a igei alapja, de az összes többi helyen gyakorlatilag ez a főnév szerepel ott. És való igaz, hogy minden egyes helyen az Ószövetség vagy valamilyen szent iratnak a szövegét idézi. És arra utal rá a proféta írások, stb. Például Róma 10.11-ben az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Itt is ugyanaz a szó szerepel. Tehát keresünk egy olyan írást, ami benne van a Szentírásban, a kánonban, de nem egy speciális gyülekezetnek szól, és Pál írat. Így aztán nem marad más hátra, mint a zsidókhoz írt levél. És ezek alapján, és még néhány egyéb indok alapján, igenis elképzelhető az, hogy mégis akármilyen furcsa is, és akár 2000 éven keresztül tagadták, de mégis a keleti katolikusoknak van igazuk, amikor azt mondják, hogy Pál írta le ezt a levelet. És ugye mikor keletkezett? Hát a Pál, vagy a Péter második levele, az Krisztus után 66-67-ben. Tehát ez valószínű valamikor előtte. Pál apostol római fogságba került, ugye, Krisztus után 60-ban, és azt úgy fejezi be az apostolok cselekedeteit Lukács, hogy ott maradt 2 teljes évig. Ez is egy speciális kifejezés, a 2 esztendő, az az időszak, amikor jogilag még lehet, vagy utána lehet járni dolgokra, és az ügyész elítélheti jogos ítéletek alapján, bemószerolhatja gyakorlatilag szegény elítéltet. 2 teljes évig utána szabadon bocsátották, és úgy ír onnan Pál az efézusiaknak, a kolosséiaknak, a filippébelieknek és a Filemonnak is, hogy remélem, hogy hamarosan szabadon bocsátanak engem. Konkrétan a filippi belieknek és a Filemoni levélben olvashatunk arról, hogy ha imádkoztok értem, reménységem az, hogy hamar vissza fognak adni engem nektek. A kiszabadulás előtt nem sokkal ír. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a zsidókhoz írt levél 62-ben, Krisztus után keletkezett, amikor azt mondja például a Filippi 2.19-ben, hogy Timóteust is remélem hamarosan elküldhetem hozzátok. És a zsidókhoz írt levél végén olvasunk arról, hogy Timóteus éppen kiszabadult, és már megy hozzátok, és remélem azt, hogy én is hamarosan, hogyha imádkoztok, akkor szabadon bocsátanak, és mehetek hozzátok. Pál tehát még az első római fogságban van, amikor megszületik ez a levél, és éppen ezért van ennek nagy jelentősége. Olvasunk benne olyan dolgokról, amik a zsidóknak szólnak, hogy kedveseim, tartsatok ki a hitben, és gondoljatok arra, amit Jézus is mondott. És azt olvassuk a 13. részben, hogy menjünk ki tehát ő hozzá, Jézushoz, a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. A zsidókhoz írt levél már ekkor azt mondja, hogy kultuszváltás történik. Az, ami addig volt a templomi áldozat, az megszűnik, valami új jön a helyére. Menjetek ki közülük. Többé nem a templom a ti szertartásotok központja. Többé nem a bárány áldozat, a napi kétszeri, és a, vagy a napi egyszeri és a szombatonkénti kétszeri bárány áldozat a ti hitetek és vallásatok központja. Valami új történt. Jézus kivitték a táboron kívülre, a Jeruzsálemen kívülre, és ott keresztre feszítették, és megáldozták. Hagyjátok el a templomot. 66-ban Krisztus után megtámadták a Jeruzsálem városát, a rómaiak, és elkezdtek csatározni ellenük. 2 évig ostromolták őket, akkor a császár, akkori császár öngyilkossága miatt kicsit felfüggesztették a harcokat. 68-ban a messiás hívő zsidók komolyan vették Isten igéjét, és elhagyták a várost. 70-ben újra megtámadták Jeruzsálemet, és amikor már majdnem elhagyta a római hadsereg Jeruzsálemet, akkor még a zsidók egy kicsit lázították őket, minek következtében az égő fákjákat bedobták a templomba. A templom fölgyulladt, az arany megolvadt, és befolyta a kövek közé. És az a csapat, amelyik már majdnem elhagyta Jeruzsálemet, az azt mondta, hogy nekem kell az arany. És darabonként fejtették le a köveket a kövekről, és széttúrták az egész templomot, és kibányázták az aranyat, és íme beteljesedett az, amit Jézus profétált, hogy itt kő kövön nem marad. Amikor arról beszél a zsidókhoz írt levél, hogy kultuszváltás történik, akkor a messiásban hívő, a Krisztusban hívő zsidók hallgatnak rájuk, lecserélik a templomot Krisztusra. De akik nem akarták, akik ragaszkodtak a templomhoz, ragaszkodtak a kultuszhoz, azok azt mondták, hogy nekünk kell ez a hely, mi itt maradunk. És utána, hogy lerombolták a templomot, és eltűnt az az 1 négyzetméternyi szent terület, ahol a Mózes egy törvények szerint Istennek áldozni lehetett, amikor eltűnt ez a hely, akkor egy másik megoldást kellett keresni. És ezután gondolkoztak azon, hogy mi lehet az áldozat helyett. És döntött úgy a farizeusság, hogy áldozat minden imádság, amit mondunk, vagy amikor a Szentírást tanulmányozzuk. És mind a mai napig az áldozat helyett, vagy áldozatként az imádságokat mutatják be az Istennek. A zsidókhoz írt levél tehát már előre azt mondja, hogy ez meg fog történni, hagyjátok a templomot, teljesen más az alap. Ők csak ezután, tehát a zsidók, a hithű zsidók csak ezután, a templom rombolás után fordítanak hátat a templomnak, és másik megoldást keresnek. Miért is nem nevezi magát Pál apostolnak ebben az iratban? Sőt, egy meglepő módon azt olvassuk a 3. rész elején, hogy Jézust nevezi apostolnak. Ami egyedülálló a Bibliában, gyakorlatilag sehol máshol az Újszövetségben nem olvasunk arról, hogy Jézus lenne az apostol. Miért? Azért, mert Pál a zsidóknak ír. És a zsidók között már megvan az a 12 apostol. Én mindez ideig, amíg ezt nem gondoltam végig, azt gondoltam, hogy amikor ugye Júdás öngyilkos lesz, akkor a 12 apostol azt mondja, hogy válasszunk magunk közül, akik Jézus mellett voltak kezdetektől, egy apostolt, aki betölti ezt a helyet. válaszunk valakit. És azt gondoltam, hogy miért ők választanak, és miért vetnek sorsot úgy, hogy ez legyen, vagy az legyen, és nem hagyják meg Istennek a harmadik lehetőséget, hogy esetleg egyik sem, mert Isten válasz majd egy 12-et. És íme, itt a válasz, hogy gyakorlatilag a zsidóknak az a 12 az kellett. A zsidóknak kellett. És az apostol, itt az az apostol, Pál apostol a pogányoknak az apostola. És Pál maga a Galatákhoz írt levélben is arról számol be, hogy ahogy a körülmetélkedés evangéliumát Pál hordozza a zsidók között, úgy ő hordozza a körülmetéletlenség evangéliumát, tehát a pogányok felé ő misszionál. Ő a pogányoknak az apostola. A pogányok felé küldötte. Tehát amikor itt olvasunk egy levelet, akkor jól lehet a zsidóknak ír, de ő mégiscsak a pogányoknak az apostola, és nem a zsidóké. Párról azt olvassuk, hogy Gamáliel lábánál tanult, és Gamáliel pedig egy emlékelő volt. Egy olyan ember, aki annak a foglalkozását átvette így Pál apostol is, aki megtanulta a törvényt, megtanulta az írásokat, és megtanulta az atyák hagyományait is. Hát ez nem egy-két oldal, jó sok, de annak idején még volt rá kapacitásuk, sőt feladatuknak tartották, és csak Krisztus után 200-ban írták le először az írásokat és az atyák hagyományát, amit addig ezek a foglalkozású emberek szóról-szóra tanultak és átadták szájhagyomány útján. Hát annak idején biztosabb volt a szájhagyomány, mint ma az írás is. Tehát ilyen ember ír, zsidó ember ír, méghozzá egy tanító ember ír. Egy tanító. Az a nyelvezet, ahogy itt megfogalmazza a dolgokat, hogy nagyon érdekes. Ahogy a nyelvet vizsgálják, mondták rá kapásból azt, hogy ez biztos, hogy nem Pál apostol írta. Én bennem azért megfogalmazódott már régen egy ilyen gondolat, hogy hát hogy lehet ez, hogy a nyelvezet alapján ilyen határozottan, kategórikusan ki lehet jelenteni ilyen nagy dolgokat. Egyszer azt mondta valaki, hogy a Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedetében ugyanannyi orvosi kifejezés szerepel, mint az összes többi embernél, tehát Lukács sem feltétlen volt orvos. Hát de maga Pál apostol beszél úgy róla, mint szeretett orvos. Hát hogy van ez? Arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ha egy autószerelő szerelmes verset ír, akkor nem küzdeli tele a verseit mindenféle féltengellyel és színerikekkel. Ezek után a szerelmes versből azt kikövetkeztetni, hogy az írója biztos, hogy nem autószerelő, igen nehéz. Márpedig itt teljesen más logikát használ a zsidók felé Pál, mint ahogy a pogányok felé a görög területről származó emberek felé. Teljesen más gondolatmenet, és ezzel küzdünk mi, akik itt minden nap abban ültünk föl, hogy valamiféle ilyen filozófusok neveltek bennünket, ha így, ha úgy, valahogy ilyen európai gondolkodásmódban vagyunk, mert a zsidókhoz írt levélben teljesen más az a fajta érvelés, amit a zsidóknak lehet hozni, amivel a zsidók felé lehet érvelni. Ugye Pál apostol az apostolok cselekedeteinél is olvasunk arról, hogy teljesen másképp érvel a zsidók felé, a zsinagógába, mint a pogányok felé, amikor például Aténban van, vagy amikor bárhova betéved hozzájuk. Amikor a pogányok felé szolgál, akkor mindig azt mondja, hogy nézzetek körül, lássátok meg azt a természetet, amit Isten alkotott. Hát épelmélyű ember ebből csak arra tud következtetni, hogy Isten van. Vagy az ismeretlen Istennek. Én az ismeretlen Istenről beszélek. Aki köztetek él, bennetek van. Vagy fölhozza a napját jókra, gonoszokra, vagy hasonló dolgokat, ahogy említ. De amikor a zsidóknak ír, akkor mindig az íráshoz nyúl vissza. Az írásból idéz. És itt az 5. versből fogva gyakorlatilag a fejezet végéig az írást idézi lépten nyomon. Olyan módon is, hogy nekünk igen erőteljesen el kell gondolkoznunk, hogy eznek hogyan passzol ide. De nekik akkor kézzel fogható és tapintható bizonyíték volt. Tehát a címzettek ezek a zsidók, akik felé érvel. És nagyon érdekes az a nyelvezet, amivel érvel, ahogyan érvel. mert többes szám egyben használja gyakorlatilag mindig a felszólító módot. Nosza, tegyük, gyerünk, igyekezzünk. Nem olyan parancsoló módon, mint ahogy a korintusbelieknek, mint ahogy az egyéb pogány gyülekezeteknek írt, Jézus nevére kényszerítelek benneteket, megparancsolom, hogy. Itt nem. Itt valami teljesen más nyelvezetet használ. Azt mondja, hogy nosza, gyerünk, nosza, higgyünk, nosza, és akkor bíztatja, bátorítja ezeket az embereket. Miért? Annak alapján, hogy fölemeli az ő tekintetüket és fejüket Jézusra, azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy kicsoda Jézus, és utána erigyetek a nyomába. Nem kell tehát parancsolgatni nekik, hanem mint egy bölcs tanító biztatja és bátorítja őket. Vajon nincs-e erre szükségünk nekünk is? Erre a biztatásra és bátorításra. Hogy felemeljük a fejünket, hogy megnézzük, hogy kicsoda az a Jézus, akiben mi hiszünk, hogy kicsoda az a Jézus, aki bennünket megváltott, hogy kicsoda az, akinek a nevében itt összejövünk vasárnapról vasárnapra, vagy kedről, vagy szerdáról, hétfőre, kedre, vagy akármelyik nap, akinek a nevében kinyitjuk a Szentírást minden nap. Vajon előfordul-e az, hogy mi is gondolkozunk úgy, mint azok a zsidók annak idején, hogy van-e ennek értelme? Kinek ír a szerző? Azoknak a zsidóknak, akik a diaszpórában vannak, akiket befogtak a satuba, akiket egyik oldalról a pogányok, másik oldalról a zsidók nyomnak össze. A pogányok azt mondják, hogy ti nem vagytok normálisak, ilyen Istenben hinni. Aki lejött a földre és meghalt, hát bolondok vagytok. A zsidók, hát nekik ez Isten káromlás, hogy az Isten megjelenik testben. És szapulták őket mind a két oldalról. És amikor már annyira elegük volt az egészből, akkor azt mondták, hogy én visszatérek a zsidó vallásomhoz. És már-már meginognak, és már-már elkedvetlenednek az egésztől, és azt mondják, hogy ennek az egésznek itt semmi értelme, nekem jobb élet kell, és kényelmesebb élet. Annak idején Isten nekem valami jobb életet ígért, amikor keresztényé akartam válni, és most testék, itt nyúznak bennünket. És akkor a szerző azt mondja, hogy nézz föl Jézusra. Kicsoda az a Jézus. Vajon nem erre a bátorításra és biztatásra van nekünk mind a mai napig szükségünk, hogy nézzünk föl Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, aki végig kísér bennünket. Amikor egy-egy alkalommal a munkahelyen 5-10 percre is esetleg elmegy a kedvünk attól, hogy Krisztus gyermekei legyünk. Amikor 5 percig, csak 5 percig azt mondjuk, hogy most mégis megyek veletek. Most mégis úgy akarok gondolkozni, mint te. Most mégis úgy akarok viccelődni, úgy akarok tévét nézni, vagy akármi, mint te. Ki tehát a szerzője ennek az írásnak? Azt mondtam, hogy a Szentlélek nem véletlenül hagyta ki ebből az írásból a szerzőnek a nevét. És helyesen állapítja meg egy Michel nevű teológus vagy kutató, hogy a levél tekintélye nem történeti, tehát nem az a lényeg, hogy ki szerezte, ki írta le, hanem teológiai. Azaz nem azért lett a kánon része, mert bizonyíthatóan az apostoli kor egyik vagy másik nagy személyisége írta, hanem azért, mert üzenete legyőzött, mert teológiai mondani valója minden ellenvetést meggyőzött. És így olvashatjuk mi is mind a mai napig ezt az írást, ahol valami hatalmas nagy dolgot kapunk Istentől, és valami hatalmas dolgokat ír le a szerző, és hagyott ránk Isten, hogy ebből táplálkozhassuk. És végül itt szeretnék 3 pontot kiemelni ebből az ige szakaszból, amit az elején felolvastunk, hallottunk. 3 rövid dolgot, az egyik, az első, a kijelentés forrása. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időben a fiú által szólt hozzánk, szól az új fordítás. Sokszor és sokféleképpen. Nagyon sokszor szólalt meg az Ószövetségben Isten, és nagyon sokféleképpen. Ha csak arra gondolunk, hogy álmok, víziók, rémületek, vagy angyal által, vagy élmény, esemény által, vagy egy nagy dologra gondoljunk, a törvény által. Milyen nagyszerű volt az, amikor Isten megadta a törvényt a népnek. Amikor a nép Mózesen keresztül megkapta a törvényt. Amikor azt mondták, hogy na végre van mihez igazodnunk, végre látjuk azt, hogy mi Isten akarata, és hogy tudunk járni Istennek útján. Milyen nagyszerű dolog volt az, hogy kapták a törvényt, egészen mind a mai napig ezért becsülik és tisztelik Mózes. mint Isten, akivel szóról, vagy szemről szembe beszélt. A törvény adója. Milyen hatalmas dolog. Vagy milyen nagyszerű dolog, amikor azt olvassuk, hogy Illéshez hogyan szólt, és Illés által milyen dolgokat cselekedett Isten. Vagy Elizeus, vagy Ézsaiás, vagy Dániel, milyen proféciákat ír le, hogyan szólal meg Isten közöttük. Vagy amikor Dávid egy Zsoltáron keresztül, hogy beszél, hogyan találkozik Istennel. Milyen nagyszerű dolgok ezek. És azt mondja itt a Szentíró, hogy annak idején az apostolokon, vagy a prófétákon keresztül, de ma egy fiú által szól. De ma egy fiú által, és fölmerül a kérdés, hogy milyen fiú által. Az Isten fia által szól. Nagyszerű dolgok voltak azok az Ószövetségben is, de ez még nagyszerű. És tele van, és hemzseg a zsidókhoz írt levél ezektől a képektől, hogy jobb, nagyobb, szebb, dicsőségesebb. Ez az új, amit a fiú jelentett ki nekünk. És ez a fiú beszél az életről, mert azt mondja Isten, hogy jó lehet az Ószövetségben szóltam apostolok által, vagy proféták által, és események, és sok mindenek által, de amikor az üdvösségről van szó, amikor az üdvösségért cselekszem, amikor az embereket meg akarom váltani, akkor kevesek ezek a proféták, kevesek ezek az emberek. Akkor az én fiamat küldöm el hozzájuk. Akkor az én fiamra van szükségem, és szükségük. És így látjuk azt, hogy az Ószövetségben ezek a proféták, ezek csak eszköz voltak. Eszközök Isten kezébe, akik által, mint egy szócső által Isten szólt. Bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között Isten megszólalt és használta őket. De amikor Jézus megjelent közöttünk, akkor akármit csinált Jézus, akármit mondott ő, Isten volt, és Isten szólalt meg így közöttük. Az akkor élő emberek között. És így, amikor Kánai mennyezőről olvasunk, akkor látjuk azt, hogy ő neki nem kellett nagyon viselkednie, hogy ne legyen részeg, hanem egy teljesen természetes valójában Istenként volt ott közöttük, Isten fiaként viselkedett, élt közöttük. Minden helyzetben Jézus Istenként volt ott. Amikor beszél az üdvösségről, hogy mit tett Isten az üdvösségért, akkor Jézusra van szükség, a fiúra. És ő az, Jézus az, aki az üdvösségről, az életről tud hitelesen beszélni. Ki a mi forrásunk? Ki az, ami életünkben, és mi az, ami életünkben, ami meghatározza a mi életünket, gondolatainkat, tevékenységeinket, elmélkedéseinket, időnket? Ki az, aki a mi forrásunk, vagy mi az, ami a forrásunk? Ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát a szülői házban tanultakat képviselem, viszem tovább, és hogyha azt arra tanított anyu, hogy hát, hogyha belépsz valahova, akkor köszönjél, akkor ugye én szeretném ezt csinálni, hát ez a legalapvetőbb. Belépek valahova, köszönök. És hogyha apuci azt mondta, hogy hát Isten már pedig nincsen, és ez és ez és ez a bizonyíték, akkor hát elég nehezen birkózik meg a gyermek, még jóval később is, azzal a hittel, hogy Isten már pedig van, méghozzá személyesen is itt járt közöttünk. Vagy az iskolában tanultak. Valakiket ugye teljesen lenyűgöz az iskolában tanult sok-sok okosság és bölcsesség, és hát magába szívja azt is, hogy hát az evolúció az milyen csodálatos és tökéletes. Vagy most már lassan fölnő egy egész nemzedék a YouTube-on, meg a médián, a legkülönfélébb RTL híreken, és nem tudom én milyen műsorokon, és csak az a világ létezik, ami ezeken a médiumokon keresztül bennünket elér. Vannak már olyan emberek, akik csak ebben tudnak gondolkozni. És ezen kívül könyvtár sincs, meg egy világ sincs. Mihez igazítjuk magunkat? Mi a mi életünk forrása? Gondoljunk csak egyszerűen arra, hogy vannak olyan hollywoodi filmek, ahol olyan aranyosan, kedvesen az embert szimpatikussá teszik, és az ember nem gondolkodik józanul, akkor végig egy bérgyilkosnak vagy egy maffia tagnak drukkol. És észre se veszük azt, hogy valami bűnözőnek, valami iszonyatos, istentelen embernek drukkolnánk vagy drukkolunk. És ezt ilyen szépen adagolják az embernek, mi az, ami forrása a kijelentésnek, mi az, ami az életünket befolyásolja. Pénteken beszélgettem egy munkatársammal, aki hát nagyon sok filozófiának nézett utána, és tette magáévá, és eladik, hogy hát ugye Isten, ilyen személyes Istenben nem tud hinni, megkérdezte, hogy most én hiszek-e a Bibliában, mondom, igen. És egy személyes Istenben, mondom, igen. Hát, hogy van ez? És nem tudja megemészteni, mert ő abban gondolkozik, hogy hát ugye, amit értelemmel föl tudunk fogni, na az van. Ugye, már azért kicsit túlhaladtuk ezt a stílust, vagy ezt a világkort, hogy ami az ésszel felfogható, az van. De mégis mind a mai napig próbálják az emberek, vagy hát nem mindenki, de sokan, ezt képviselni. Én csak azon gondolkozom, hogy amikor az agyunknak maximum 10%-a működik, és 90%-a nem, akkor hogyan lehet Istenről így gondolkozni, hogy kijelenti valaki azt, hogy Isten már pedig nincsen. Az jutott eszembe, hogy amikor van egy 8 hengeres autó, és abból 2 henger működik, abból nem lehet, és egyesek mégis megpróbálnak ugyanannyi erőt kihozni, mint a 8 hengerből. Lehetetlen. Amikor az agyunknak csak egy töredéke munkálkodik, működik, funkcionál, akkor legfeljebb azon gondolkozhatunk, hogy amit a Biblia próbál leírni, hogy odaáll, mik lesznek, aranyutcák, és Isten, nem nincs szükségünk napra, mert Isten lesz a fény, akkor gondolkozhatunk azon, hogy ott teljesen más dimenziók lesznek. Ott azért teljesen másképp fogunk egymásra nézni, mondja maga Jézus is. Ott azért teljesen másképp fogunk mindenhez viszonyulni. Amikor itt elkezdünk versengeni, hogy ki a nagyobb és melyik szolgálat a hitványabb, akkor Jézus valami teljesen másra emeli föl a mi tekintetünket. Oda hát teljesen más dimenziók lesznek. Most a héten arra, vagy a múlt héten arra gondoltam, hogy mi itt gondolkozunk 3 dimenzióban. Egyesek, akik már nagyon sok dimenzióban tudnak gondolkozni, azt mondják, hogy a 4. dimenzió az idő, meg az energia, meg stb. Oda hát teljesen más dimenziók lehetnek. Nem tudjuk fölfogni. Nem tudjuk kimondani azt, hogy Isten milyen valójában. Mihez igazítod a te hitedet? Vajon az ész a legfőbb mérv, vagy pedig Istennek igéje? Vagy pedig Istennek az az igéje, amit olvasunk a mindennapokban? És a másik pont, amiről szeretnék beszélni röviden, a fiú Jézus. A fiú Jézus, akiről itt nagyon sok dolgot olvasunk ebben a néhány versben is. Ne felejtsük el azt, hogy a célközösség, akinek ír az író, az egy olyan zsidóság, amelyik már azon gondolkozik, hogy föladja az ő hitét. Igen sokat feszíthettek, mondja nekik az író. Igen sokat feszíthettek. Gondoljatok arra, hogy egy halott kultuszból, aminek leáldozott, ti fölismertétek Krisztusban, Jézusban a Mesiást. Azt, akit Isten küldött ide, hogy éljünk általa. Aki az üdvösséget, az örök életet hozta nektek. Őt hagynátok ott. Olyan, mint hogyha sárral tipornátok, mondja egy helyen. És lehetetlen dolog, hogy akik így egyszer megizlelték, és ezt a jóságot, és Istennek ezt az útját, azok így ott hagyják Jézust, azok újból valamit kapjanak. Igen sokat feszíthettek, kedves zsidó testvéreim, mondja nekik. És ezért emeli föl az ő tekintetüket Jézusra. Mert nem máshol kell ugye filozofálnunk, meg elmélkednünk, amikor keresztényként összejövünk, hívő testvéreként, Krisztusban hívő testvéreként összejövünk, hanem Jézusról. Jézusról kell elmélkednünk, Jézusra kell föltekintenünk. Azt mondja, hogy régen a próféták csak eszközök voltak, de Isten Jézusban valóban megszólalt. Azt mondja, hogy még a teremtés is Jézusnak a műve. Jézus által teremtett Isten, vagy Jézusra nézve, Jézus miatt teremtett Isten mindent. Aztán Isten dicsőségének kisugárzása, mai magyarul úgy fogalmaztam meg magamnak, talán kicsit szemtelenül, hogy macskaszem. Ugye, hogyha rávetítődik a fénycsóva a macskaszemre, az visszaveti azt a fényt. És valamit visszatündököl abból a fényből. De itt nem csak ilyen passzívan, hanem aktívan is szerepel ez, ami azt jelenti, hogy nem csak visszatükrözi azt a fényt, hanem önmagából ki is bocsátja. Isten dicsőségének a kisugárzása. Aztán azt olvassuk, hogy Isten lényének, vagy lényegének a képmása, illetve Isten látható kifejeződése. Amikor Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát is. Emlékezzetek, kedves zsidó testvéreim, arra, hogy ő belé vetettétek a hiteteket. Istenbe, magába. Aki szavával hordozza és fenntartja a mindenséget. És itt az Isten lényének, vagy lényegének a képmása, a képmás szónál az a szó szerepel, hogy karakter. A karakter az egy olyan jel, amiből az eredeti fölismerhető. Hogyha rajzolok egy ilyen fordított háromszöget, egy lefele mutató nagyítójelet, vagy nem tudom, kacsacsőt, és még húzok közé egy vízszintes vonalat is, akkor rájövünk arra, hogy ez egy nagy A-betű. Ez egy nagy A-betű, tehát az a karakter, az hordoz valamit, amiből én az eredetit fölismerhetem. És Jézus így hordoz valami eredetit, vagy valami jelet, amiből az eredeti fölismerhető. Isten több, mint csak Jézus. Mert olvasunk arról, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. De Jézusban maximálisan fölismerhető az eredeti is. Aztán az 5. verstől fogva a fejezet végéig azt ecseteli, hogy Jézus mennyivel és sokkal nagyobb, mint az angyalok. Az angyalok, akik olykor egy-egy embert megszólítottak, az angyalok, akik tűz képében, vagy felhő oszlop képében jelentek meg és vezették az embereket, ezeknél az angyaloknál is nagyobb, akik megjelentek az egyes emberek előtt, nagyobb Jézus. És végig a könyvben erről olvasunk, hogy nagyobb, hogy szebb, hogy dicsőbb, hogy fenségesebb. Olvasunk egy új szövetségről, amiről olvasunk már a Jeremiás könyvénél is. Olvasunk egy új szövetségről. És mivel egy új, egy jobb, egy tökéletesebb szövetség megjelent, mivel Jézusban köttetett meg ez az új szövetség, ezért az első szövetség egyszer s mint ószövetség is lett. A zsidókat meg lehetne sérteni azzal, hogy azt mondjuk, hogy ószövetség. Nekik az a szövetség. De nálunk a birtokunkban van egy jobb szövetség, egy új szövetség. Ahol már nem arról van szó, hogy te neked ezt és azt kell csinálnod, hanem arról van szó, hogy Isten mit tett érted. Hogy Jézus mit tett érted. És miután megmutatta azt, hogy kicsoda Jézus, és hogy mit tett, és hogy ő mindennek a középpontja, biztatja és bátorítja a hívőket, hogy na, őre áttekintsetek fel. Azt hiszem, 2 héttel ezelőtt volt itt német testvérünk, aki prédikált nekem, sok minden nem maradt meg az ige hirdetéséből, de egy biztos, a horgony. A horgony, biztos emlékeznek rá, vagy sokan emlékeznek rá, a horgonyra, hogy lehet, hogy a hajó valami hihetetlen óriási nagy, és a horgony milyen pici. És a horgonynak sok szerepe nincsen, csak annyi, hogy ott lent, a tenger fenekén megakadjon, és azt a nagy testet fönn megtartsa. Lehet, hogy a mi hitünk is ilyen apró, lehet, hogy ilyen pici, de nem is mi vagyunk az alapjai az egésznek, hanem Jézus az alap. Jézus az az alap, amiben a hitünk belekapaszkodik, és fönt a hajó stabilan áll. Ezt megjegyeztem arról az alkalomról, remélem, hogy többek is magukkal vitték, hogy ilyen a mi feladatunk, ez a mi feladatunk, nézz föl Jézusra, lásd meg azt, hogy kicsoda ő, mit tett érted, és ez tud aztán tovább vinni bennünket a mindennapokban. És a harmadik, az evangélium, ami itt ebben a 4 versben is kicsendül, egy apró, de annál jelentőségteljesebb tagmondatban. Aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Én úgy tanultam, és nagyon egyetértek azzal, hogy amikor valamilyen gyülekezeti alkalom van, akkor mindig hangozzék el az evangélium. Az az evangélium, amely a mi életünknek, lelki életünknek, örök életünknek az alapja. Hangozzék el, hát ebből élünk, hogy Jézus eljött a világra, és meghalt a mi bűneinkért, és megtisztított minket a mi bűneinktől. Aki minket miután bűneinktől megtisztított. Van hova menni az én bűneimmel, sikertelenségeimmel, kudarcaimmal, amikor úgy megbántottam a másikat, hogy azt visszaszívni, visszacsinálni nem lehet. Amikor valami végérvényeset nagyon elrontottam, akkor van hova mennem, van kinél bocsánatot kérnem, van evangélium még, És tényleg ez a mi hitünknek alapja, hogy Jézus mit tett értünk. És amikor összegyűltök, akár házi csoporton, akár ifjúsági alkalmon, vagy bárhol, tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolog, hogy hangozzék el az evangélium. Annak idején úgy indokolta valaki, hogy lehet, hogy valaki először van köztetek. És kevés az, hogy úgy látja, hogy nagyon kedves csapat, és ide szeretnék visszajönni, lehet, hogy többet nem is tud visszajönni, nem is fog visszajönni, de az evangéliumot hallania kell. Az evangéliumot hallania kell. Azt olvasjuk, hogy a mennyei felség jobbjára ült. És itt van egy másik biztatás a mi számunkra. A mennyei felség jobbjára ült. Az a jobb, az ott abban az időben valami többet fejezett ki, mint ma az, hogy jobbra vagy balra megy az ember. A jobb, az Isten jobbján ülni azt jelenti, hogy részesül az ő dicsőségében. Hogy részesül abban az uralomban, abban a kormányzásban is, amiben Isten részt vesz. Jézus részesül abban az uralomban, amiben Isten. És azért gondoljunk meg, hogy ezelőtt a tagmondat előtt az a kis pár szó van, hogy aki minket bűneinktől megtisztított, az ül Isten jobbján. Ez egy fantasztikus dolog, mert ő nála van a birodalmi jogar. Ő írja alá a döntéseket. Ő hozza meg az ítéletet. És azt olvassuk, hogy aki bűneinktől megtisztított, az akkor bizonyosan valami jót fog velünk tenni. Hogy kedves testvérek, akik bizonytalankodtak abban, hogy mi megtartsátok-e a hiteteket, akármelyik helyzetben is, gondoljatok arra, hogy ez a Jézus fog ítélni. És ez a Jézus jól fog dönteni. És ő bűneinktől megtisztított, úgyhogy ragaszkodjatok hozzá. És itt eszembe jutott az a rész, amikor Pál próbál érvelni. Ki is ez a Jézus? És hogyan ítélne meg minket, és ítélne el minket Isten, akiket Jézus megtisztított? A Róma 8 végén van, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt minden? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ő ítélne el minket? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, satú? Vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted, gyilkolnak minket minden nap. Annyira becsülnek, mint vágóimot. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, és ahogy énekeltük, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ezért mondja szintén a zsidókhoz írt levélben, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Így kívánom azt, hogy lássuk meg, hogy kicsoda a mi számunkra Jézus. Mit tett Jézus? Kicsoda az, aki mellettünk van és pártfogónk. És így, hogyha meglátjuk ezt minden nap, ha ott van fölcsendül bennünk az evangélium minden nap, akkor egyből erősítse meg a mi szívünket, és diadalmaskodjunk Jézus Krisztus által. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, te előtted hajtjuk meg most is a mi fejünket. Te előtted, aki a világ mindenség ura vagy, akinek adatot menjen földön minden hatalom, aki a dicsőség, aki az uralom, akinek kezében van a bírói pálca. Köszönjük neked, hogy te reád emelhetjük föl a mi tekintetünket hitben, mert te élsz és esedezel életünk, közben jársz a mi mindennapi nyomorúságunkban, nehézségeinkben, amikor méltatlanul viselkedünk a hitetlenek között, vagy a hívők között. Köszönjük neked azt, hogy bűneinktől te tisztítottál meg. Köszönjük, hogy te adsz erőt ahhoz is, hogy veled járjunk. És szeretnénk hozzád méltóan élni, és erősítsd a mi hitünket, hogy beléd kapaszkodjunk újból és újból. Kérünk, tedd lehetővé az előttünk álló napon is, hogy rólad bizonyságunk legyünk. Segíts a munkatársaink a leglehetetlenebb helyzetekben, szomszédaink között is, családunkban is úgy élni, hogy az méltó legyen a te nevedhez. Köszönjük neked minden kedvességedet, jóságodat és biztatásodat, hogy még mind a mai napig nem bontál le rólunk, hogy még mind a mai napig felhozod a napodat jókra, gonoszokra egyaránt, de kegyelmet gyakorolsz velünk is. Hogy valahol a mi bűneinket letenni és rendezni. És szeretnénk is rád tekinteni, kérünk, erősíts bennünket. Kérünk, erősítsd a mi testvéreinket, akik hitben kédelkednek, egészségben gyengékednek, idősek, és emiatt környékezi meg őket minden kísértés és a kísértő. Kérünk a betegekért, kérünk, hogy légy velük. De kérünk a mi népünkért, ahol annyi ostobaságot, annyi gondolatot hoznak föl ellened is, ahol úgy beszélnek, mintha a homokozóban játszadozó gyermekek arról beszélnének, hogy nekik nincsenek szüleik. Kérünk, Urunk, bölcsességért és a te megszentelő hatalmadért. Kérünk, hogy az ostobaságnak is vess véget, és kérünk, hogy tudjunk téged közöttük is képviselni. Amikor nincsenek válaszaink, amikor nincsenek gondolatok, akkor mégis valahogy a te lelked által szólalj meg. Köszönjük, hogy van még szabad, nem csak hozzánk, hanem a hitetlenekhez is. És így kérünk a gyülekezetünkben most eltervezett alkalmakért, a keresztkérdésekért is, hogy ott is te magad szólalj meg. Hogy ott is te magad légy, aki hatalmasan munkálkodsz, ahol a te lelkedet kiárasztod, ahol embereket megszólítasz, és életek változnak. Köszönjük, hogy neked van hatalmad az észen, az értelmen is uralkodni, és neked van hatalmad bennünk úgy munkálkodni, hogy téged egyre inkább megismerjünk és megszeressünk. Amen.